Szervusztok, jó estét! Ez a régen minden jobb volt, hátrafelnyomozó történelmi műsor, magam Csundalék Péter vagyok, szakmám szerint történész, itt ülök Laska Pál forgatókönyvíróval.
Jó estét kívánok!
Balázs Istvánnal, a műsorunk ideológusával.
Szervusztok!
És Berzsi Tamással, Ferencváros Donny Braszkójával. Ugyanis
sziasztok.
Ma este Johnny Depp pályát fogjuk áttekinteni. Ugye Brad Pittről beszélgettünk legutóbb, aki a klasszikus amerikai mozisztár lett, mint egy ilyen modern Robert Redford, és hát az a kérdés, erre kéne választ adnunk, hogy kicsoda Johnny Depp. Ugye az utóbbi időben leginkább negatív híreket olvashatunk Johnny Deppről, és hát a magam részéről mindig az fakad ki belőlem, ami Ed Woodból, amikor hallgatja, hogy hogyan sértegetik Béla Lugosit, hogy szégyen és gyalázat így leírni egy ilyen fantasztikus színészt, hogy Johnny Depp mivé süllyedt legalábbis a nyilvánosságban. Csak a sértegetések, csak a rágalmak terjednek Johnny Deppről. Ha hír is van róla Magyarországon, akkor az elmaradt koncert esetében, mint ugye tavaly nyáron, 2023. júliusában, a Hollywood Vampires koncertje elmaradt, mert Johnny Depp fáradt volt, túlbuliszta magát.
Hát úgy be volt rúgva, mint a segít a magyarul.
Na most, azért Johnny Depp nem ezt az ígéretet...
Az első követ, aki nem volt ilyen pokolgép koncerten, érted, ahol ez...
Hát hogyha már főhoztad ezt a... De fejezd be a bevezetőt.
Johnny Depp nem ezt az ígéretet hordozta, mint hogy a 2010-es években lett. Tehát valahogy ugye, körbe kell rajzolnunk ezt a figurát, aki a 90-es években ő volt maga az egyszerre a Hollywood kompatibilis és a Vogue kompatibilis szép fiú, aki ugyanakkor rossz fiú is volt, ugyanakkor mégis Baudelaire tetoválás volt rajta, tehát egyszerre jelentett valamiféle mindenki számára, legalábbis számunkra vállalható sztárságot, akivel tudtunk mi is azonosulni.
Hát, hogyha ezt a párhuzamot továbbvíve, amit ugye felállítottál, hogy ha Brad Pitt volt Robert Redford, akkor Johnny Depp az Keith Richards Hollywoodban, tehát egyébként ő zenei pályáról érkezett, tehát Floridában nőtt föl, ott alapította meg az első bandáját, és ugye a barátainak az unszolására költözött át Los Angelesbe.
Ugye Floridába is már ugye ő költözött, mert ő Kentuckyban születik, Kentuckyból érkezik. Ugye fura, hogy hát mit keres egy Kentuckyból érkező fiatalember karján Baudelaire tetoválás, nem ez az asszociációnk, de amúgy ugye Johnny Depp huganota családból származik, érkezik, emiatt fiatal korától kezdve franciás kultúrát elnyert, elsajátított, értelmiségi szülőknek a gyermeke, és egy nagyon zaklatott, nagyon viharos családból érkezik. Az édesapja ugye elhagyja a családot, megy ide-oda, az édesanyja, hát veri, Johnny Depp több interjújában megemlékezett arról, hogy hamutartók röpködtek felé. Ugye idén tavaly volt 60 éves Johnny Depp, és az ő kamaszkora hát ilyen meglehetősen zaklatott volt, és a Florida csak egy állomás volt egy költözési sorozatban, ahol ő nem találta helyét. Ez a mindig újabb és újabb iskolák, ha összebarátkozik valakivel, azokat ugye el kell hagyni, végül az egyetlen barátja ugye előbb a cigaretta, aztán ugye a marihuána marad, és hát persze ugye a dobossörök, akikhez mindig lehet egyébként fordulni, valamint ugye a gitár, amit megszerez kamaszkorában, és akkor már beszívva, besörözve játszogathat a hálószobában.
Kicsit nekem én a Johnny Depp korai éveit, hogyha végignézzük, akkor én nekem mindig így Keanu Reeves-szel futott így párban, tehát a hátterük is olyan, tehát egyrészt a független amerikai film iránti vonzalmuk, tehát az, hogy szívesen vettek részt, de erről majd csak később majd beszélünk, szívesen vettek részt ilyen független produkcióban, tehát nyilván megvoltak a hollywoodi állomások is, a kötelező állomások, de alapvetően a szívügyüknek tekintették mind a ketten az amerikai független filmet, és persze mind a ketten rockzenészek, és tudatosan keresték ezeket a rebellis karaktereket az ifjú éveikben.
Csak egy ilyen lordok bandája szerű, ami volt az a film, biztos emlékszik a Pali, mert ugye az ott az első szöveges szerepe amúgy a Sylvester Stallone-nak, szóval hogy ez egyszerre vagyok ilyen nagyon utcakölyökszerű csávó, szóval a kemény vagyok egyébként, és a rebellis, de közben meg mégis a lelkem mélyén vagy nagyvonalú, vagy nagyon érzelmes, vagy akár egyébként nagyon önérzetes és önhit, és ugye az a Keanu Reeves, az nem is a legjobb és legszorosabb kötelék, hanem ugye még a River Phoenix még inkább, hiszen egyébként akkor, amikor ugye ő a 90-es évek elején berobban Hollywoodba például ugye azzal a Jump Street sorozattal, ugye, ami...
21 Jump Street.
Jump Street 21, amiben a, azért, ugye ezt a fajta drognyomozót már egyébként elő a képként látjuk. Ugye abból annyira betegre keresi magát, ugye, hogy megveszi, illetve pontosabban felújítja azt a régi Sunset Boulevard-i helyet egyébként, ami kisboltból lesz a 20. század végére egyébként a művészek egyik kedvelt nightclubja, ugye ez, amit ő Viper Roomként újra nyit, abban amúgy egyébként Elvis Presley, a Tom Waits, ez az övé volt, és annak a bejárata előtt halt meg egyébként River Phoenix, azután az be is zárta ő, és amúgy már egy ilyen nagy loft komplexum van a helyén, de az nagyon lényeges, hogy ő azt a szórakozó helyet, a Sunset Boulevard 88-52-n, azt ő egyébként felújítja, megveszi, és teljes mértékben olyanná alakítja, aminek a lényege amúgy már ott volt a rock and roll idején, mert egy olyan faszinak volt a helye, úgy hittek, hogy Filthy meg Nasty, aki oda édesgette nem csak a zenészeket, művészeket, hanem amúgy természetesen a gangstereket is, tehát ugye, ahogy ugye John Gottival is szerettek egyébként együtt kokozni a David Bowie-ek, úgy itt ez a McNasty is arra volt egyébként híres, hogy alapvető összekapcsolta az alvilágot a felvilággal, és na ez az, ami szerintem a Johnny Depp veleje, szimbóluma.
És az, hogy ez a történelmi érdeklődés, tehát az, hogy egy, nem egy akármilyen helyet vesz meg, igen, hanem egy olyan helyet, aminek már a 30-as években is volt múltja, igen, aminek a különböző amerikai korszakokban volt jelentése. Menő klub volt, érdekes klub volt, látogatott klub volt, az alvilágot a felvilággal összekötő klub volt a 30-as években, az 50-es és a 70-es években is. Tehát, és itt azt hiszem az európai hagyományok és a kultúra iránti érdeklődés, ez tükröződik ebben a klubválasztásban, uh-huh, ami egyszer egy ilyen fészek jelesz ugye Hollywoodnak, meg egy kicsit egy ilyen fekete lyukja, amennyiben a fellépő bandákat nézzük meg.
Igen, a Szeljenko barátja is ajánlotta amúgy neki ezt.
Ez a Viper Room volt az a hely, amiről azt mondták, hogy az egyetlen hely Amerikában, ahol a nézőknek és a hallgatóknak nagyobb neve van, és híresebbek, mint a fellépők. Igen. Mert itt igen, Hollywood sztárjai lépettek föl, és az volt a vonzere ennek a klubnak, hogy itt föl se tűnt, hogy itt nem tudom én, DiCaprio hány valahol a WC előtt, mert...
Az operatőr, amikor levitte a kamerát, tehát nem tudta olyan szögbe rántani, meg olyan kis sarokba vinni a fókuszt, hogy ott ne vagy a DiCaprio feje, vagy éppen a sörre guggoló Johnny Depp, vagy valaki ne kerüljön egy picit bele a képbe.
És ugye mivel ilyen 300 fő befogadására alkalmas volt, így ezért csak a ilyen értelemben ez az alternatív elit széna tudott beférni, tehát még jó, hogy akkor nem volt GDPR, amikor ez a kamerások volt.
Amíg ide eljutott, hogy már megvásárolja ezt a Viper Roomot, amit valóban minden év, amíg a tulajdonosa volt, minden év október 31-én bezártak a River Phoenix halálának napján, és hát ez egy tényleg meglehetősen züllött és súlyos hely volt, tehát itt a John Frusciante eléggé otthon érezte magát.
Meg ugye ez nagyon fontos, hogy ugye meghal, túl korán hal meg ugye a River Phoenix, tehát és ugye ő ezt egyébként őrzi ennek a lángját, tehát ez is fontos ebbe a történelmi jellegbe.
Ugye kapcsolnám ismét ugye a River Phoenixen keresztül a Keanu Reeves-t, ugye az Otthon a Idaho című Gus Van Sant film, ugye amit 1991-ben készítettek együtt.
Igen. Floridában őszön egy sminkessel, első felesége egy sminkes lány volt. Hát igen, nyilván kitérünk a Johnny Deppnek a különböző kapcsolataira, tehát egészen elképesztő az a portfólió, amit fel tud mutatni.
Mi a különböző... beszélsz, a Netflix miniszíriz van az Amber Heard-es történetből már.
És de először Johnny Depp rock együttest szeretne alapítani, ugye The Kids néven meg is alapítja, ez The Flame, ugye a láng, aztán Kids kölykök néven van egy bandája. Rock sztárként szeretne befutni. És
Hollywoodban.
És így ismerkedik meg a sminkes barátnője segítségével, vagy a felesége segítségével, Nicolas Cage-el, aki bemutatja, hogy itt egy ilyen koppolán keresztüli kapocs van, amíg végül eljut a Wes Craven és a Rémálom az Elm utcában című 1984-es
filmig. Egyébként a Hollywoodban befutni rockzenekarként ugye azért nem volt akkoriban a valóságtól nagyon elrugaszkodott igény, tehát ha megnézzük a Guns N' Roses meg a Poison, meg ezeknek a csapatoknak.
Abszolút a high metal.
Igen, tehát ez a fajta Los Angeles-i rock, később a az Aerosmith, tehát aminek a dalai gyakorlatilag Los Angeles himnusszá váltak azóta.
De nem hát is, azért... Igen, de azért nem is ért el olyan sikereket, ahogy egyébként ez igazából most az, hogy mit szeretett
volna. Nem egy Nemes Slash volt, nem egy John Perry volt gitárosként.
Igen.
És nincs olyan hangja, mint Axl Rose-nak. Tehát
Szent Ágoston a Sunday etikát nem erre építette volna. Ez következmény etika, tehát inkább az, hogy amúgy a Coppolán keresztül valóban, tehát aki össze tudta kapcsolni a műfaji filmet amúgy a pornóval, amiből forint is van, és egyébként kicsi alvilág, és már meg is érkezünk az ő filmes karrierje etnogenezisére.
Először azért vállal el szerepet, hogy ez a reklámja legyen az ő zenészi tevékenységének, de meg elkapja, megragadja, beiratkozik színészképző kurzusokra, és hát meglepően tehetségesnek találtatik, annyira, hogy Oliver Stone beválogatja ugye a szakasz szereplői közé. Fájdalom a végső filmből, vagy hát hogy a végső vágásból gyakorlatilag egy jelenetem marad, amikor tolmácsként
igen,
szerepel.
Igen, egy snit marad belőle.
De
igazából maga az, ez elég lehet. Egy ilyen volumenű, és egy ilyen filmben, ami ráadásul Oscar-díjat is nyert, azért ez egy óriási lépcsőfok ahhoz, hogy bekerüljön egy olyan könyvbe a neve, ahonnan már más szinten válogatnak, mint korábban.
Nagy színészekkel együtt szerepel, akik hogy biztatják, támogatják, Oliver Stone is nyomja, ez nyilván egy jelentős ugye, doppingot jelent neki.
Igen, aztán ugye az első igazából az én igen,
parancsolj. Még ugye elvállalja a beépített nyomozó szerepét, a fősorisok közé beépített nyomozó.
Igen, ez a 21 Jump Street, ez... ahol ugye hát gyakorlatilag egy szereplő váltás történik, és hát egyébként ugye a Frederick Forrest nevű színész, akivel egyébként jó barátságba kerülnek, és a saját rendezésű filmjében is szerepel, mert a Depp saját rendezésű filmjében is szerepel, vele egy nagyon jó viszonyt alakítanak ki, és hát gyakorlatilag ez a heti sorozat sztárság hozza meg azt a fajta népszerűséget és ismertséget Amerikában, ami ahhoz kell, hogy később további fontos projektekbe tudjon részt venni.
Hát még Ronald Reagan elnök és Nancy Reagan First Lady is fogadta a sorozatnak a sztárját, elismerve tevékenységét, amit a drogödözés ellen ugye kifejtett.
Ha valaki megkínál, mondj nemet, ahogy az öreg Nancy mondta egyébként, igen.
Hát valószínűleg egyébként Johnny Depp sokat tett azért, hogy a kábítószer fogyasztás ne terjedjen, hiszen maga mindent elfogyasztott, ami elé került
van,
ekkoriban.
És hát eléggé kontraproduktív lehetett így a Hunter S. Thompsonnal való barátság alapján. De mondjuk az érdekes, hogy a Pisti már a másodikat kapja, egy Oliver Stone, Reagan, szóval tényleg itt minden megvan, igen,
gyűlik.
Milyen csöndes még.
Abszolút, ezt a fajta visszafogottságot szokatlan.
És Johnny Deppből ekkor lesz egy ilyen poster arc, egy tini sztár, egy tini bálvány. Ekkor jön az a lehetőség. És akkor itt utaljok vissza szakirodalomként a Tim Burton adásunkra, hogy Tim Burton 1989-ben megcsinálja a Batmant, sztárrendezővé válik, alig 30 évesen, és ezután mindent megengedett magának, hódolat a saját passziójának, és a hobbiából születik meg az ólókezű Edward.
Igen.
És úgy tudom, hogy Tom Cruise is jelentkezett volna erre a szerepre, de végül Johnny Deppet választják ki, aki pedig menekült az elől, hogy egy poster arc legyen, egy ilyen bravó poster figura, és imádta azt, hogy akkor itt felismeretetlenné maszkírozzák, és tehát megmutathatja,
mit a színészként. Ugye megnézzük, azért hiányzik az a fajta, amit Johnny Deppben egész karriere során, legalábbis a fiatal évi, 90-es évek, 2000-es évek elejéig végig megvan ez a fajta ártatlanság, ez a fajta gombszemű, szomorú marionett bábú, amit ott hagytak a sarokban, és nem akar vele senki játszani.
Fehér sminkelve,
és ott mozdulatlanul ott gubbaszt. Gyakorlatilag az ilyen karakterek adják Johnny Deppnek az eszenciáját, és nem tudom elképzelni valahogy Tom Cruise. Nyilván ez azért is van, mert ahogy alakultak a dolgok, már nem látjuk, nem tudjuk ezt visszagörgetni.
De addigra már nem is nagyon...
De Tom Cruise-nak egyszerűen nincs meg az a fajta ártatlan kisugárzás, ami Deppnek meg volt ekkoriban.
Dolgán és a mintavillám körül.
És ugye
Tom Cruise éppen a... Ha már ugye Oliver Stone-t említettük, inkább, ugye a született július 4-én után van.
Ő inkább ez a nagy teljesítményű, ez a ambiciózus, a jövő nagy ígéretét jelentő ilyen a világban működni tudó embernek az archetípus a Tom Cruise. Míg Johnny Depp a kívülálló, tehát ez a kitaszított karakter.
Meg ugye erre egyébként meg ez fontos, hogy ez a sebezhetőség.
A sebezhetőség,
ott van. A sebezhetőség, és hogy ő tud egyébként ugye sebezni másokat.
Így van.
És emiatt nem tud ölelni se, a szeretet kimutatására képtelen. Nagyon-nagyon imádnivaló film az Ólókezű Edward.
Így van, és pont ennek az ellentmondásossága, hogy egy érzelmes ember, aki amúgy mégis sebezni tud elvileg, ugye pont ez az, ami miatt én ezt a Lordok bandája dolgot akarnám mondani, hogy látszólag kívül nagyon egyébként egy kérges szívű ember, aki amúgy egyébként rendkívül lírai hangot tud megütni, és ezért jobban járt amúgy, mint a Brandon Lee, aki ugyanígy fehérre maszkírozva, de mégiscsak elhalálozott. Szóval, hogy azért felismerhető volt szerintem az Ollókezűben a Depp, de valóban nagyon sok volt a púder.
Nagyon sokat készült erre a szerepre. Charlie Chaplin és Buster Keaton néma filmjeit nézte meg, hogy az arc mimikáját elsajátítsa.
Sőt, ezt a ebbéli tudományát aztán tovább is vitte, készült egy Benny és June című, 1993-ban egy Benny és June című független film, amiben egy Buster Keaton és Charlie Chaplin rajongó kis különc figurát játszik, és megszólalásig hasonlít a maga figura is, meg egyszerűen a figura típus is nagyon hasonlít azokhoz a szerepekhez, amiket Tim Burton filmében szokott játszani. Tehát ez a szótlan, nem érti a világot, belelép, egyből megsért valakit, vagy őt sértik meg, kitaszítják. Egy ilyen kis kalapos figurát játszik, akiben beleszeret egy lány, és a bátyja pedig ez, akit Aidan Quinn játszik egyébként a Brad Pitt adásunkban. Őt egy picit két mondat erejéig kiveséztük, hogy itt is egyébként ezt a háttérbe szorított báty szerepet játsza. A háttérben, szóval így van, itt közben Tamás kikereste a képet. Igen, itt is az Aidan Quinn a háttérben rekesztett bátyot játsza itt is, tehát még megint...
És egy csak otthonnan
itt. Csak mondom, hogy itt ez a felkészülés azért egy kicsit több lett annál, mint egy szerep.
És egyébként ez megfigyelhető a Depp későbbi karrierjében is, hogy néha sokáig, évekig nincsenek filmjei, és akkor jön egy-egy év, amikor kijön három vagy négy filmje.
Az 1993-as év az ilyen volt, tehát három olyan film jött ki.
90-93.
Ugye Gilbert Grape volt a másik.
Így van. De akár később, 97-2001, mindig így gyakorlatilag a Johnny Deppnek egyfajta, amikor kijön egy új filmje, akkor mindig várható volt a korábbiakban, hogy akkor még abban az évben még fog mutatni valamit. És ezek a filmek általában teljesen eltérő arcát mutatták meg, és ezért is alakult ki az, hogy ő egy ilyen nagyon sokoldalú és sok mindenre használható színész.
Kicsit, hogyha levontjuk a párkapcsolatok világára, mint hogyha azt láthatnánk, hogy az új párkapcsolatok és a nagy szerelmek első két évében nem forgat filmet, aztán hittel elkezd filmeket forgatni, amikor...
Nem akar otthon lenni.
Hát az a szerencse, hogy nem nyomta olyan durván, érted, mint a Daniel Day-Lewis, érted, aki az Isabella Egyenit ott hagyta terhesen, és utána elment cipészkedni.
Itt a...
Ezt nevezem ő.
Az kemény volt, igen. De az is ilyen értelmesség. Hogy fő, hogy ő magában maradt.
Ugye az Ólókezű Edward forgatása jön össze a nagyon fiatal, még késő kamaszlány Winona Ryderrel, amely nagy szerelemből már csak egy a Winona Forever tetoválásból és a Vino Forever tetoválás maradt, tehát a bor mindörökké tetoválás.
Az a vendéglátós énjét tovább tudta vinni.
Ebben is van egy ilyen csibészség, nem? Tehát, hogy még
mindig
ezért
jó,
is...
mint a Stallone tetoválja, tehát hogy a volt feleségét úgy tüntett el a karjára, hogy egy ilyen valamilyen rózsabokrot, vagy valami nem tudom, valami ilyen gólyafészket, vagy valamit ide.
Igen, mert a Bridget Nielsent azt hiszem, ő talán teljesen így kiírta, és egy kicsit túl, a magasságához mérten írta ki a testére, úgyhogy muszáj volt egy egész rózsabokorra le.
Talán I hate the Danish, hogy idézek a Tango és Cashből.
De kicsit lehet, hogy ezért is érezzük annyira közel magunkat Johnny Depphez, tehát egy ilyen dunai kishajón is el tudnák képzelni a matrózok között, aki...
Hát ugye a csokoládéban, ugye ezt meg is találjuk. Igen.
Meg alapvetően mindegyik, ha már ez a párkapcsolatok, ugye a legtöbb ilyen élettársi viszonyában mindig egyébként problémások azok a kollégák magukban is, tehát hogy nem kell a Deppnek a facilitálása semmilyen szempontból, mert a Winona Ryder is amúgy egyébként a...
Kleptománia és hasonlók.
Meg egy ilyen fajta, tehát ő is azt képviseli, ez az instabil értelmiségi vagy félértelmiségi nő, aki lényegében egyszerre olyan tud olyan érzékeny és sérülékeny lenni, de közben meg egy kis vadóc is. Mégis. Szóval nem egy ellen bárkin, azért legyünk tisztában.
Tehát alapvetően egy ilyen tini bálvány, tehát hogy ahogy a tini lányok elképzelik a pont annyira rossz fiúkat, akiket még meg lehet javítani.
Így van, így pontosan. És egyébként nagyon fontos, hogy igen, ez a Winona Ryder, ez az a tini bálvány, ugye, aki a kicsit szegecsesebb, vagy valamilyen biztosító tűs, egyébként van valami érdeklődése, ilyen deviációja, így elhajlása, tehát nem tudom, szumóbirkózást néz.
De hajnal kettők, amikor jön haza a buliból, akkor még kiszedi a ház előtt, hogy a szülők azért ne lássák.
Igen, és nyilván igen. Azért a Johnny Depp is azért így ő, amúgy a nagy Keith Richard, meg a nagy ellenálló, vagy a nagy reformer, vagy rebellis, hogy amúgy egyébként a Jump Street-tel mégiscsak azért egy Nancy Reagan-i neokon, tényleg már-már amúgy a kábítószer ellenes magyar stratégia idéződik meg, hogy ugye 20-20 óta érted, kábszermentes az ország. Ugye,
utóbb fasisztának nevezte ezt a sorozatot, ami...
Hát, és az a legszebb.
Hunter S. Thompsonnal töltött együtt igen sok időt, amikor ugye összeverkodtak, és hát az a Hunter S. Thompson elég könnyen fasisztázott, gondolkodjuk arra, hogy azok a cirkusz, hogy miképpen nevezte ugye a hatodik birodalomnak, tehát az ilyen típusú...
Ő meg együtt üvöltött a farkasokkal, így ezért fussé jelleggel a Depp, mert hogy akkor meg igen.
Tehát, hogy azért... Ha már a frankofon részt ki akarjuk hangsúlyozni.
Ha már, igen.
Könnyen fasisztázó értelmiségiek körében talált egyébként magára Johnny Depp. Megbeszéltük, hogy ezúttal a Tim Burton filmeket nem fogunk részletesebben megbeszélni, hiszen van erre külön adás, igen, külön szakirodalom, és egyébként még számtalan nagyon kiváló film van Johnny Deppnek. És rögtön is kanyarodjunk rá a Halott emberre.
Tehát a Gilbert Grape azért csak annyira, hogy azt nem, ugye beszéltünk róla,
nem, igazad van, a Gilbert Grape 1993, egy annyira megrendítő film.
Fantasztikus, ugye Lasse Hallström filméről van szó, ez volt az a rendezőnek, ez volt az a debütálása az amerikai piacon. Ez egy fantasztikus, tehát tudni kell, hogy ez egy klasszikus Sundance típusú film, tehát ugye 1984 óta fut a Sundance Film Fesztivál, és gyakorlatilag ez a film azóta is meghatározza, mint tematikájában, mint formájában az, hogy milyen a tipikus Sundance film. Tehát ez elég csak a gondunk a nem tudom, tizenakárhány évvel ezelőtti család kicsi kincsére, tehát a Johnny Depp...
Egy diszfunkcionális családot
van,
mutat be.
Így van, és... Johnny Deppnek nagyon jó rávilágít ez is, meg az utána a következő film, amit meg fogunk beszélni, ugye a Dead Man is, ugye megint csak az, hogy az amerikai független film iránti vonzalma.
Igen, meg ez a szoció jelleg, ugye ez akkor még, amúgy mondod, ez ilyen Sundance, hogy ez egy éppen feltörekvő koncepció volt, aztán ahogy már később, hogyha meggondoljuk, a Marvin szobájával már egyébként a nagy stúdiók is be akarják húzni, csak akkor még nem akkora sikerrel, aztán az Augustus Oklahomában talán, aminek a film változata. Már egyáltalán ezt komolyabban, ez a diszfunkcionális család, egyébként ez egy újra elalható.
És nem csak család, egy diszfunkcionális település, nekem az volt az érzésem, hogy a Gilbert Grape olyan, mint hogyha a Twin Peaks nem egy szürreális krimiként forgott volna, hanem egy szociodrámaként. Hát olyan külön-külön ilyen sajátosan érdekes, elcseszett életi figurák szerepelnek.
Ugye Hallström és a svéd társadalom.
Ugye Iowában azok vannak, akik oda születnek, és nem tudnak eljönni. És tehát az az állam Amerikában, ahol tényleg semmi nincsen.
Ugye
a kukorica.
Ezért is kukorica, tudom kapcsolódni hozzá, mert én emlékszem, amikor még videótékás voltam, hogy ezt egyébként kiadtam még, és nem értettem, hogy miért adom ki, mert ugye először ott néztem meg, mert ugye hát jó, mert ez nem fért bele a Die Hard kommandó ragadozó bepárosokba, és ott jöttem rá, hogy ezt igazából amúgy ez nekünk is szól, tehát ezt mi is értjük, szóval egy ilyen nagyon művészi üvegtigris igazából.
Az apuka elhagyja a családot, elmegy. Ott marad anyuka, aki fájdalmában, elkeseredettségében elhízik, és aztán 7 éve nem hagyja az otthonát, mert annyira elhízik, ugye annyira kövéré válik. Őt egyébként egy ilyen talk show-ból kibeszélő showból válogatták be a szerepre, tehát ő nem egy színész, egy civil, akinek hasonló volt az élete.
Én ma délután néztem újra a filmet, és az egész végig olyan az érzésem volt, hogy ugye a Crybabyt egy picit átléptük, ugye John Waters, akinek mániája az, hogy az amerikai kisvárosokra egy kis szatirikus képet fest, csak ugye John Waters mindenféle ilyen szexuális segédeszközök társaságában is, míg azért ez a film azért de
lágyabb hurokat,
igen, lágyabb hurokat penget, de
Juliette Lewis-zal mégis van egy ilyen szerelmi cívódás.
De alapvetően ez a white trash társadalomnak az ábrázolása, ez nagyon emlékeztetett engem a Waters-re.
És ott van Leonardo DiCaprio, aki a 18 éves öcsét játsza.
Az Árné,
ugye szellemi fogyatékkal él. És ugye, amikor John Depp részben narálja, tehát a figura, a fős, ugye részben narálja a saját maga történetét, és azt mondja, lehet, hogy nem éli meg ugye a 18. életévét, vagy azt mondták korábban, a 10. életévét se éri meg, és ott van benne, hogy egyszer egy ilyen szeretett testvér, és egyszer egy ilyen teher a családnak, és már két ternél tartunk, tehát a depressziós, túlsúlyos anyuka, ott van a szellemi fogyatékkal élő öcs, neki kell eltartani a családot, van még ugye két testvére is.
Igen, két testvére, de hát igazából itt az egész családot a Depp tartja
fő. Tehát,
hogyha ő nincsen, akkor ez a család konkrétan éjjel
holnap. Tehát ő a család fő bizonyos
értelemben. Egy kisboltban eladóként dolgozik, és önmagában a kisbolt a túlélésért küzd a szupermarkettal szemben. És annyira
a vállalkozások világa is itt van tényleg, a KKV-szektor.
Annyira erős és megrendítő ez a film, tehát minden, igen, minden karakter...
De ezt mint ezt teszi úgy, hogy nem depresszív hangulatú a film, de valahogy tehát a nyomornak egy picit ezt a bájosabb oldalára törekszik, hogy megmutassa.
Én nem tudom, nekem... Szeretette a Kusturica amúgy, mert a Kusturica, mintha nagyon szerette nem, volna.
Hát ugye 93-as az a
Rizomélyen a film.
Én azt éreztem, hogy mindegyik mellékszereplő történetéből egy külön filmet lehetne készíteni. Tehát önmagában a kisboltnak a tulajdonosa az milyen tragikus figura, aki próbálja védeni a saját
mondjuk
kisboltját a szupermarkettel szemben.
Vagy a felszarvazott férj, ugye, ami egyébként minden szatirában van. Minden amerikai kisvárosi szatirában.
Ugye próbálják megünnepelni ugye Árnynak a 18. születésnapját. A nővérke egész napi munkával készít egy tortát, amit a DiCaprio által játszott fogyatékkal élő öcs egy álmokfutása során felborít, eltüntet oda a tortának. Mi történik? Ugye Johnny Deppet, a kisboltnak az eladóját elküldik a szupermarketbe. És az a jelenet, amikor belép a szupermarketbe, és szembesül azzal, hogy micsoda termékbőség van, milyen alacsony árakon, és hogy mennyire esélytelen ebben a küzdelemben az a kisboltja ott dolgozik, az önmagában, hogy megveszi a tortát, és ahogy kilép a boltból, ott van a főnök, aki ránéz, és így részben, tehát egy ilyen árulásként éri meg azt, hogy az ő eladója a szupermarketből vesz tortát. És ez egy 5-5 másodperc, de egy egész filmre elegendő ilyen ibzeni dráma van benne összesűrítve.
És az igaz, hogy egyébként ezt ráadásul tényleg hitelesen csinálja, mert ugye ugyanebben az időszakban amúgy pont a szomszédok is erre vetemedetlenkenénivel, mert csak ugye ott volt a... Hát jó, csak én azért emlékszem még, ugye Ávű
Margit
vagy Erzsébet, aki egy szolnoki ügyvéd volt.
Csak ugye ebben különbözik Ibzen, vagy nem tudom, egy jó rendező Horváth Ádámtól, hogy ott a szomszédokban ezt így elmondják, itt pedig látod és átérzed, és nincsen a szádba adva.
Hát nem egy madaras bandi, az tényleg
van. De az való igaz, hogy tényleg most így végig gondolva, hogy ráadásul én is ahogy újra néztem, hogy egyébként pont abban az időszakban a kelet-európai rendszerváltások miatt amúgy nekünk egy csomó minden töbletet is jelent ennek a konfliktusoknak az értelmezése.
És ahogy ugye ő az, aki a házhoz szállítja ugye a termékeket, és ott a szexuális kizsákmányolás ugye egyébként, ami ugye nem tud ellenállni, mert egyébként hiba szolgáltatva, hogy részben egzisztenciálisan ennek az egész helyzetnek, és mint egy olókezű Edvardot is, hogy kézről kézre adják a kertváros anyukák.
A magányos nők, igen, az elvált nők kisvárosa.
Igen, tényleg, ez jó, így van, valóban.
Igen, tehát
sokféle. Nem, csak hogy tényleg valóban egyszerre ő egy áldozata is azért, de azért áldozata annak a világnak, mert egyébként ő maga szeretne a körülötte lévőknek egy jobb világot adni, és ezért ő nem pusztán úgy szenvedi el ennek a világnak az igazságtalanságait, hogy igazából egyfajta heideggeri kivetettségben így önmagáért valóan szenved, hanem hogy igazából van benne egy kis funkció, hogy amúgy ő hisz abban szerintem főszereplőként, hogy amit ő el is szenved, az mégis transformálódni tud valami jobbba, legalábbis a jövőben, nem?
És hát a film vége az, ami mégiscsak optimista.
Hát ez, igen.
De tehát erről ezt mondtam, tehát én folyamatosan éreztem ezt a napfényt.
De az optimizmust azért megelőlegzi, hogy elégetik a családi házat.
Hát persze, igen. Ugye, de azt is miért teszik meg? Azért, mert meg akarják őrizni az anyukának a méltóságát. Tehát ne az legyen, hogy a holttestét úgy emelik ki a házból, hogy mindenki odajön, és nevet azon, hogy milyen, hogy lehet ennyire elhízni, és inkább fölgyújtják a házat, csak hogy a mamának, a mama testének a méltósága megmaradjon.
Bár szerintem abban benne van az is, hogy ugye az igazi újrakezdés, vagy ahhoz, hogy egyébként ebből a helyzetből valahogy tudjanak tovább lépni, ahhoz muszáj visszabontani az alapokig bizonyos értelemben ezt az helyzetet.
És akkor menjünk akkor a Halott emberre, Jim Jarmusch filmjére, amit sokféle utómódon lehetne méltatni, tehát egy road movie találkozása a Westernnel és az underground business világgal.
Ugye megint az amerikai független film fene gyerekénél vagyunk, ugye Jim Jarmusch. Amikor újra néztem most ezt a filmet, én most teljesen le voltam döbben, hogy ez milyen fantasztikusan erős film. Annak idején, amikor kamaszkoromban láttam, ugye járt folyt rajtam, mint a higany, ugye nem igazán tudtam még így elhelyezni a különböző rétegeket, meg nem is értettem, és nem is voltam képes ezeket felfedezni. Fantasztikus. Ugye arról szól, hogy egy hivatalnok megérkezik egy acélgyárba, a semmi közepén, ahol kiderült, hogy ő egy hónappal később jött, mint ahogy, mert ugye annyit késett a távirat, hogy már betöltötték a könyvelői állást, ugye, amire ő jelentkezett. És bánatában elmegy a kocsmába, ahol ugye egy szerencsétlen, hogy felszed egy nőt, és egy szerencsétlen baleset történik. Ugye megérkezik megint ide is a felszámozott férj, ugye Gabriel Byrne szerepében, ő a mágnásnak, aki őt nem vette föl, annak a fia. És a Johnny Depp kap egy golyót, és ugye az történik, hogy ő el tud menekülni a helyszínről egy lóval, és akkor az ő káváriáját látjuk, hogy ugye ő itt igazából a történetben meghal.
És felépülését.
És gyakorlatilag az ő találkozik a kóborlásai során egy indiánnal, ami elvezeti őt, hogy átvezeti őt Amerikán.
William Blake rajongó indiánnal, aki valamiért ismeri a 18. század.
Ezért is van tetoválás szerintem amúgy ebben.
És fantasztikusan amerikai gondolat ez, hogy egy kóborló lelket át kell vinni a frontiernek a végéig, ugye az óceánig, és ott pedig egy kenúval bele kell tolni a végtelenbe, és közben látjuk az amerikai, tehát elsősorban ugye prémvadászokkal találkozik lépten nyomon, tehát valószínűleg ez Montana,
Iggy Pop,
ugye, igen, ő is, Billy Bob Thornton.
Hiszen ugye, az egyetlen eset, amikor a Iggy Popon van valamennyi bőr.
Ugye a középnyugatról indul.
Igen, egyébként valóban, tehát ezt Pamela Anderson sem tudta mindig elmondani magáról amúgy.
Ugye középnyugaton vagyunk, és láthatóan ugye Montana vagy Wyoming, és azon keresztül a valószínűleg Washington igen. állam, vagy Észak-Kalifornia, ugye már az ilyen nagy óriás mamutfenyők őket látva, és akkor megérkezik a csendes óceánhoz, mire át kell a túlsó partra gyakorlatilag. Depp, és fantasztikus szimbólumvilággal van ez a film fölruházva. Az egésznek, ugye Neil Young írt a film zenéjét, ami egészen fantasztikus.
És a Nobody szám, a című száma, az meg ugye nagy sláger is lett ilyen értemben, az a torzított gitáros pengetés, de amúgy azért gondoljuk végig, hogy a Revenantban nagyjából ugyanezt csinálta amúgy a Caprio, csak egy Oscart is ért, meg nagyobb stúdiók álltak
mögötte. Igen, csak ő nem átkelt, hanem visszajött.
Hát oké.
Tehát a haladás iránya fordított, hát, de igazából ott is egy utazás van.
Ott is majdnem belehalunk így főszereplőileg abba, amit meg kell élni.
De nekem most ez lett a kedvenc Jarmusch film egyébként, és írjuk is fel szépen, hogy a Jim Jarmusch műsorunknál lesz majd
egy pillanat. És azt szerintem egyébként zseniális, hogy tényleg egy Sztálin városba érkezik, szint, mint Örkény István, csak annyi, hogy azzal a problémával, amit a Spád élt meg ugye a Trainspotting 2-be, hogy hát ugye én kábítószer függő voltam, nekem nem mondta senki, hogy van nyári időszámítás, hogy mindenhova ugye egy nap, ugye, ha emlékezzünk, egy ilyen csoportterápián elmondja, hogy mindenhova egy órával később érkezett. Tehát az egész napja ment a csába, és igazából itt ez az Örkény István egy kicsit egy heroinfüggő spáddá válik, és így keveredik ugye bele ebbe az egész kvázi bűnügybe.
És egy költészet ez a film, tehát itt még líra egy arc széttaposása is.
Igen, és ugye Jarmusch-nak egy nagyon nagy kattanás az, hogy mindenhová, minden környezetben, ha kisvárosi filmet forgat, akkor is nagyvárosi archetípusokat helyezek a történetben. Ebben a film is tele van, hiába az amerikai vidéken játszódik, tele van nagyvárosi figurákkal. Tehát olyan, mintha egy ilyen hordón mellett, egy ilyen lángoló hordó mellett melegednének és beszélgetnének az Iggy Poppék, mondjuk egy Los Angeles-i utcasarkon, pedig Wyomingban vagyunk. Tehát olyanok a párbeszédek, mintha tényleg egy ilyen, nyilván ugye a Tarantinoik ezt megfelelő, de a Jarmusch ezt kifordította, hogy ezt a vidékre helyezte.
Így van.
Nem, hogy vidékre, hanem a vadonba.
Egy teljesen brechti hatás, egy elidegenítő hatás, mert ugye tudjuk, látjuk, ahogy ránézünk ezekre az emberekre, ezek egy ilyen ingerszegény környezetben 3 percig nem lennének túlélők, hanem ők nekik a város kell, de mégis ilyen helyre rakni őket, az kb. Olyan, mint a valóságban nálunk Novák Erik, amikor elmegy Bakony Bélbe fát metszeni, vagy nem tudom, de mint filmrendező valójában ezer szívvel a városhoz kapcsolódik, és így egyébként persze van egy ilyen kifordítottság, a Redesúgy Jarmusch ebben meg a Down by Law-val egyébként nagyon szerette is amúgy ezt a deviancia kérdését, hogy mi az, ami már határsértő, és ugye itt a fekete-fehér özével színvilággal, Pali.
És ugye Johnny Depp, aki eddig a művészfilmesek nagy kedvencévé nőtte ki magát, egy ilyen underground figuraként, és akkor itt utaljuk akár az Ed Woodra, ugye 1994-ből.
Nagyon nagy kedvenc.
Tim Burton adásuk a szakradalomként hivatkozzuk. 1995-ben eljutott oda, hogy egy zsánerfilmben, egy thrillerben játssz el a főszerepet, könyvelőként.
Na, azt például többet adtam ki amúgy a Holtidőt, valóban.
A Holtidőről beszéljünk, ami leginkább egy Brenda Palma paródiának tűnik. Tehát, hogy nem is Hitchcock paródia, hanem paródia. A paródia paródia.
Bocsánat, én nagyon nem szerettem ezt a filmet, aztán átadom a szót.
Nem tehát, az.
Nekem úgy tűnt, mintha Sam Raimi rendezett volna egy Hitchcock filmet. Minden szempontból paródiának éltem meg ezt a filmet, a szó rossz értelmében. Tehát egészen nevetséges volt nekem.
Én a jó értelemben.
Bozalmasan közhelyekkel volt tele, krisést volt az
én egész. Szerettem
olyan
a
volt,
mint
ami rosszul összerakott rajzfilm.
Pali, ügyvéd uram, védd meg volt.
Na, Pali, a vágóasztalon a film volt, vagy valami más egyébként?
Igen. Hát nem tudom, a vágás az olyan volt, mint hogy törölközővel csapkodták volna a szememet.
Na, tehát, hogy egyébként ugye, amilyen korszakról mi beszélünk, és amilyen korszaknak ugye a nagy sztárja Johnny Depp, az valójában az amerikai új típusú független filmnek a megszületése. Tarantinóval, Robert Rodriguezzel, Jim Jarmusch-sal, ahol a gyártási, forgalmazási kérdések egyébként letisztázódnak, és gyakorlatilag az a típusú független filmforgalmazás történik, ami már nem a nagy stúdiók által meghagyott rések, hanem egy teljesen önálló dolog. Egyébként mind a mai napig az A24 és a Neon például ezt a típusú forgalmazási módot követi. Na, ám de vissza, hogy valójában a Holtidőben ugye a John Badham, mint egy ilyen nagyon tisztességes iparos, aki ugye a Szombatesti Láztól kezdve a Kék Villámon át a egészen a robotos filmjéig, igen,
rövid zárlat,
köszönöm, a rövid zárlatig. Ő egy teljesen, abszolút stúdiórendező, minden filmjében van valami fajta plusz, amitől egy picit más, egy picit különlegesebbnek történik.
Ezt keressük a Holtidőben. Mi az a plusz?
Igen, tény és való, hogy a 90-es évekre már, igen, talán nem feltétlenül a legjobb évtizede volt ez, de tény és való, hogy például a Holtidőnek maga ugye a koncepciója az, hogy egy standard hollywoodi stúdiófilm, ami azt vállalja, hogy a 95 perc alatt történik meg, ami ugye a játékidő.
Egy dogma film.
Kalifornia a kormányzóját meg akarja gyilkolni, mégpedig úgy, hogy a Los Angeles-i pályaudvaron találomra kiválasztanak egy civilt, aki a kislányában mászkál, a kislányát elviszik magukat rendőrnek kiadó szolgálatosok, vagy a rejtélyes figurák, megzsarolják, hogy amennyiben másfél óra múlva még ír a kormányzó, akkor a kislányának vége. Kezében nyomnak egy stukkert, hogy tessék meggyilkolni. És a 95 perc, vagy 90 perc alatt azt láthatjuk, hogy valós időben miképpen próbálja megoldani a feladatot, ez a könyvelő.
És egyszerre szenvedés, egyszerre valahogy alakul. De a port.hu, amit te is mondtál, ez a karikatúra, vagy hogy a Brian De Palmának, ott azt mondják, hogy de az amatőr jobban céloz, mint a profik, tehát hogy ez az egyik olyan film, ami nagyon sok vitát vált ki a nézőkből.
Ez egyébként forgatókönyvileg egy állandó probléma, amit meg kell magyarázni, hogy miért egy átlagember kerüljön be egy konkrét precizitást kívánó kormányzati projektbe.
Igen.
És,
igen, ez egy ilyen parallax film egyébként valamennyire.
Igen, és tulajdonképpen mondjuk ugye ugyanebben az évben készül mondjuk a Hirtelen halál, ami ugye a Jean-Claude Van Damme. Tehát ami hasonló koncepcióval operál.
De itt is valahogy.
Tehát
mert az kifejezetten akcióorientált, igen. Itt meg inkább ez a lélektani...
De ha végignézzünk, ha elemeire szétbontjuk ezt a filmet, tehát a színészi játék az röhelyes.
Szerintem tök
Christopher Walker az életében nem volt ilyen rossz a Christopher Walker.
Szerintem is, de a Fenty látod, szeretni.
Johnny Depp, mint izzadt, hogy melőként. Szerintem tök jó, tök jó.
Először látjuk rövid hajjal.
Tulajdonképpen.
Nem elkedett, valahogy tegegy, azt úgy néztem, mint egy ilyen Brian De Palma filmet, akár mint a Kány ébredését, amiben a De Palma saját parodiát elkészíti. Tehát mindenhol egy ilyen metajátékot láttam, hogy egy színész eljátsza azt a színészt, akinek egy meggyarolt könyvelőt kell játszania. A Christopher Walken eljátsza azt az ebben nőköt, aki...
Édesapa, minden B-kategóriás rendezőnek te vagy az álma, ha filmkritikus lennél. Mert egyébként ezzel valójában a legjobb Jolly Joker-hűzét adtad arra, erre, hogy amúgy egyébként nem jó a színészvezetés.
Erre mondják azt, hogy Franciaországban nagy siker volt.
Így van, pontosan, igen. De nem, értem, vagy értjük, de hogy amúgy maga a sztorinak a kifutása, vagy befejezése.
Igen, ez egy fontos
Johnny Depp karrierjében, hiszen ebben az időben vált át ugye a már vázolt független filmről a klasszikus hollywoodi stúdiófilmekre. Amikor
jó, hát
már...
Most ez az őrá tartozik.
Nem kifejezetten, hiszen egyrészt onnantól kezdve már a magyar forgalmazóknak drágább pénzért kell megvenni a Johnny Depp filmeket. Nem gombokért, mint korábban. Másrészt pedig maga, tehát több lehetőség, több pénz, több hatalom. Egyszerűen már egy másik kategória, mint amikor ez a szia, gyere el, van 20 napod, egyébként kaja lesz.
Menjünk a következő filmünkhöz, ez pedig a Fedő neve Donnie Brasco.
Azt hiszem, hogy Tamás monológia következik.
Nem.
És most is teregem.
Egyébként nagyon jó.
Azért is
fontos, mellé tennék egy másik filmet a karrierből, de most beszéljünk a Donnie Brascóról, hogy itt látható, először érzékelhető egy tágítási szándék a karrierében, tehát az, hogy egy picit most már ezekről a hosszúhajú, kívülálló karakterekből be kell válni kicsit ilyen világibb figurákat.
És ugye tényleg a Holt időben.
És a Holt időben, de ez sikerültebb lett sokkal a Donnie Brasco.
Tehát, és egy zsáner filmet tett.
Zsáner film, tehát egyébként nem éri el mondjuk egy Abel Ferrara vagy egy Martin Scorsese filmnek a szintjét, hiszen nincs benne személyesség.
Illetve egy brit rendező készít egy New Yorki 70-es évekbeli filmet.
Tehát ennek megfelelő mélységgel rendelkezik, de nagyon szépen összerakott filmről van szó, tehát nem igazán, tehát abszolút bárkinek ajánlható, de itt van először az ami később, ugye 2015-ben ugye még egyszer megpróbálja ezt a Black Mass, ugye a Fekete Mise című film, ahol a Whitey Bulger nevű bérgyilkos próbálja, illetve a maffia főnököt próbálja eljátszani, akiről egyébként a Tégla című film Jack Nicholsonja is dolgozott.
Csak akkor még a Scorsese, mivel akkor még menekülésben volt a Whitey Bulger, mégse kéne ezzel magukra haragítani. Az olaszokat, ha jobban vagyunk, legalább az írek ne utáljanak nagyon.
Igen, úgyhogy ez volt az első ilyen.
De az való igaz, hogy egyébként tényleg a Holt időhöz hasonlóan, egyébként ugye ez már valóban egy nagy stúdiófilm, de azért én értem, hogy te ilyen kemény vagy azért, így finoman, de kemény, hogy itt Abel Ferrara és Scorsesehez nem ér föl, de azért van benne talán annyi személyesség, hogy ugye egyébként ezt a Joseph D. Pistone, mint az első FBI olyan ügynöke, aki beépül, tehát undercover jelleget ölt az ő tevékenység, és igazából rajta keresztül hozzák létre a fedett nyomozó ma is létező intézményét, amiben az a legzseniálisabb, hogy az, amit csinált amikor a Joseph D. Pistone 76-tól 81-ig, abból egyébként ma már, amiért azt szeretik és szerették az FBI-sok, meg eredményes volt, abból ma már semmit se lehetne megcsinálni, mert pont azért tiltották meg, hogy egyébként ne tudjon történni történni mondjuk olyan átfordulás, mint mondjuk a legtöbb DEA ügynökkel a mai napig, hogy így hirtelen egy erős izgalmi állapotban egy ilyen több millió dollár készpénzösszeget így a farzsebébe eltesz, mondván, hogy mégis hát ő tud együtt is működni azzal a kábítószer kartel vezetővel, akivel szemben ugye eljárás kell feltétlenül folytatni, de azért az, ez a dolog azért lényeges, mert Joseph Dick Piston soha nem vallotta be, bár most már ugye amióta fenn van rajta még ez a 10 milliós vérdíj, de most már egyébként szóval tényleg igazából még csak teleregény nem született róla, tehát van már podcastja, van tévésorozat róla, több dokumentumfilmbe szerepelt, azóta ugye már regényeket is írt, szóval, tehát ő úgy van mélyfedésben, hogy többet szerepel egyébként, mint nem, tehát ilyen Havas Henrik-szerűen, de mindazonáltal az egy lényeges dolog, hogy ő, hogy a Deep Easton mindig azt mondja, hogy egyébként az a fajta ilyen meghasonulás, ami a filmben szerepel, ugye Anne Hatch és Johnny Depp között, arról, hogy igazából most én mennyire tartozom azokhoz az emberekhez, és ugye ott a Depp egy ponton, amikor már a pénzért megy, amit eldugott a házában, azt mondja, hogy én nem hozzájuk kezdtem el hasonló lenni, hanem mindig is olyan voltam, és ugye ez azért fontos, mert a Piston mindig azt mondja, hogy ő benne ez a fajta erkölcsi meghasonlás, vagy dilemma nem merült föl, és szerintem pont ezért volt ő nagyon jó választás, egyrészt a Depp, másrészt pedig abban igazad van, hogy a Mike Neville inkább abban volt erős, hogy azokat a színészeket jól mozgatta, tehát a Michael Madsen, a Pacino, de egyébként a mellékszerepekben is jók voltak a karakterek. A
színészek kifejezetten jól vannak instruálva, ez a film erőssége, a színészek meg jó a sztori, baromi jó a forgatókönyv.
Meg az látszik,
és egy tisztességesen van megrendezve.
Meg az valóban látszik, hogy egyébként egy óvilági, tehát egy angol rendező, mert ugye aki a vezeti az FBI-ban ezt a részleget, az egyébként egy mormon, és ugye a mormon Pali egyébként nem engedi, hogy káromkodjon a Johnny Depp, mint ügynök, de amúgy egyébként azt mondja, hogy leszarom, majd megcsinálja. Tehát bármikor simán beáldozza egyébként a saját emberét, miközben ő rohadtul mormon. Tehát ugye ez az a fajta keresztény, aki a medencefűtés miatt gondolkodik a rongyos Isten alatt, ugye, ahogy az Bödöcs Tibi mondaná. Tehát ilyen értelemben mégiscsak egy szelet hazai elit.
Felesd el! Menjünk a film és leszketés.
Felejtsd el, így van, igen.
Csapatsó.
És amúgy egyébként a Wire tépek a mai napig elérhetőek a YouTube-on, érdemes hallgatgatni őket amúgy, amiket a lehallgatási anyagok, meg a telefonbeszélgetések, amiket a Brasco rögzített.
Talán az is rajta, amit Motó úr éttermében fölvettek.
És egyébként ne haragudj, a személyesség, hát ott, api, amikor úgy a Michael Madsen, ahogy ül, és elmondja azt, hogy egyébként pilóta volt az apja, és hogy ezek lelőtték egyébként Okinaván. Hát milyen volt az arca? Így felszívja magát, jó, hát akkor most visszavesszük a cipőt, érted? És egyébként jó lenne adna egy asztalt, miért kiütöm.
Igen, tényleg már levették a cipőt.
Hát pontosan, tehát igazából
de egyébként... De a személyességet én ugye ezt a rendezőn kértem számon, ja, tehát most...
De hogy minden esetre az azonosulás, tehát a csibészség, tehát az, ami amúgy ilyen szempontból ez a gangster romantika, az gyönyörűen ott van Michael Madsenben. Tehát azonnal hát azonosul az emberével.
Azért, a gangster filmeknek egy ilyen virágzása volt az a pár év. Az tehát, egész... különösen az olasz mafiáról szóló filmek, tehát ugye akkoriban itt a kaszinó, tehát igazából volt anyag.
Hát 90-ben a nagymenőktől
indul. Igen, tehát azért volt anyag, amiből lehetett dolgozni.
De az igaz, hogy azért a Scorsese ritkábban élt sajnos azzal, hogy amúgy egyébként ezek az amúgy kurva vagy nagyon kemény fiúk általában nem attól rendülnek meg és mozdulnak más irányba, ha amúgy egy kemény, brutális dolgot mutatunk, hanem csak hogyha amúgy a sérülékenységet, az érzelmi kiszolgáltatottságot, ami miatt akkor ők segítenek haragudni. Ez azért fontos.
Ugye a mai adásunkban Johnny Depp nagy korszakára fogunk koncentrálni, tehát nagyjából majd a Karib-tenger kalózainál elengedjük ezt a pályát. Addig mindenképpen beszélünk a filmes reszketés Las Vegasban című Terry Gilliam filmről, ahol Johnny Depp eljátsza ugye Hunter S. Thompsont. A Vágvölgyi V. András fordításában megjelent ugye Report regény szerzőjét, és itt tanulunk a Vágvölgyi V. Andrással felvett életút interjúnkra, mint szakirodalomra.
Aki szintén a Hunter S. Thompsonnal jó fel tudod duhet.
Ja, igen, ő megjárta azt a munkakonyhát, ahol ugye a sörétes puska és
az népfrútok.
És a kolumbiai népajándékról.
Ott van. Valamit még a Betéfe című filmről mindenképpen essen szó. Tehát azt hiszem, hogy három fontos filmről még a pályán beszélünk. Na most a filmes reszketés Las Vegasban. A Hunter S. Thompson rajongók fanyalogtak. Én előbb láttam ezt a filmet, hogy olvastam volna magát, ezt a Gonzo riportregényt, tehát én imádtam, oda voltam ezért a filmet.
Nagyon-nagyon jó kezekbe került. Ugye a Terry Gilliamnek, ugye, mint a
Monty Python
egyik alaptagjának. Olyan van egy olyan nagyon sajátos vizuális nyelve, ami tökéletesen megfelelt annak a fajta grotesznek, amit Hunter S. Thompson szokott írni, ugye az amerikai társadalomról, a politikai viszonyokról, és ez a kettő nagyon egymásra tudott találni, és azt, hogy én mindig gondolok erre az időszakra, hogy a mainstreamben, a hollywoodi mainstreamben meg tudott jelenni ez a fajta esztétika, tehát mondjuk a mai zsáner trendeket nézzük, akkor ez ma már elképzelhetetlen. Tehát az, hogy egy ennyire szélsőséges, radikális fogalmazásmóddal, és hát ma már szétindexelt tartalommal.
De azért mégis vizualitásában mutatja meg, mert egyébként valóban a rajongók nem annyira szeretik ezt az alkotást, de mondjuk például az Atkinsonnak a korábban készült, ugye, ahol a bölény dübörög, az például valami oknál fogva jobban, ugye ez a Bill Murray főszereplésével, szintén Hunter S. Thompson mozi, abban valahogy tudnak így jobban azonosulni, viszont itt lett az azért mégis emblematikus, hogy Dr. Gonzo az ügyvédje, az ugye tanácsokat ad.
Hát egyrészt ugye az részben a Benicio del Toro alakításának is köszönhető. Másrészt meg ugye maga a film a mozikban nem volt akkora siker, viszont ahogy kikerült ugye a VHS piacra, igen, akkor ez egy jellemző
90-es évekbeli tendencia az, hogy VHS-en fut be nagy karriert
és ugye
film.
Maga Gilliam is azt mondta róla, hogy ez direkt ilyen ironikus dolognak szánta, hogy ennyi drogot, ennyi alkoholt, stb. Ez képtelenség meginni, illetve elfogyasztani, de hogy maga a regény, maga a Hunter S. Thompson karaktere, stb. Az pont ezt a nagyon eltúlzott dolgokat
és nagyon kívánta, szépen
hogy ezt akkor és ott nem értékelték kifejezetten az amerikai nézők például, de hogy például Európában, Dél-Amerikában nagyon jól keresett a film moziban is, és amikor kikerült ugye a home videó részlegre, akkor viszont tényleg egy ilyen kult státuszba került.
Ez egy kemény bukás volt, 18 milliós költségvetésből 10 milliót szedett be az egész világon, szóval ez fontos, hogy igen.
Ez már akkor sem volt a nagy költségvetés.
Alapvetően a Terry Gilliamnek nagyon sikerült a politikai hangját, történetek, meg a könyvekre jellemző politikai hőfokot azt nagyon lecsavarnia, és a groteszkre és a humorra, mint jó Monty Pythonos, a humorra helyeznie, a túlzásokból fakadó humorra. De ehhez is jó ízlés kell, tehát meg tudta csinálni azt, amit mondjuk például teljesen más film tudom, amit például mondjuk a Wall Street farkassal nem tudod megcsinálni. Tehát ja,
maga a könyv arról szól, hogy miképpen bukik el 60-as évek.
Igen, és semmi más nem marad utánunk, csak a drogok. És ugye 68-69 ről beszélünk, amikor ugye lehúzták a klotyón a hippi mozgalmat, a Bensonék.
Kicsit tekintsük előre, ugye 2002-ben jön ki a Rumnapló, amit maga Johnny Depp jelentett meg, ugye egy kéziratban maradt Hunter S. Thompson mű, így jön össze ugye Amber Heard-dal.
Így van.
Súlyos következben így lesznek a karrierére valamint, tehát ugye a magánéletre nézve.
De ott is egyébként egy meghasonlulás egy újságírónak, ugye. A karibi világban.
Ha
a
Rumnaplóról ítélkezni kéne, akkor mit mondhatunk róla?
Az egy fáradt félelem és reszketés utánérzés akar lenni, nagyon közepes. A könyv sem annyira erős, mint a félelem és reszketés, de...
Ez egy kommerszebb verzió, igen, azért ennél sokkal inkább.
Tehát nem sikerült azt, ugye eleve a rendező, nem állt egy olyan rendező a kamera mögött, mint Gilliam, tehát fáradt
volt. Azért voltak benne jó poénok, amikor mondjuk egymásra ráülnek a kis izébe.
De ezek ilyen villanások.
Úgyhogy és akkor try to nagyon, look normal.
Nagyon szerették volna a filmesezkedést megismételni, de nem volt hozzá elég üzemanyag.
Bár így
a könyv, én olvastam a regényt.
A költségvetésbevétel alapján nem biztos.
Teljesen más, tehát alapvetően az sokkal inkább egy ilyen riportkönyv.
Illetve még annyi, hogy ugye Robinsonnak ugye volt egy nagyon sikeres, aki szintén ugye egy brit rendező, és ugye neki volt ugye a nagyon sikeres Vitnél és én című filmje.
Jaj, de szeretem.
És És ugye onnantól kezdve egy ilyen kultrendezőnek számított, de gyakorlatilag a Rumnaptóig nem rendezett másik filmet. És joggal hihették azt, hogy na majd akkor ugyanezt a fajta iróniát, humort, stb. Bele tudja vinni ebbe az alapanyagba, aha. De hát ugye egyrészt eltelt 25 év, másrészt meg hát nem sikerült, na.
Nem.
Beszéljünk kicsit a 9. kapu című Polanski filmet, hiszen Polanski adásunk is van átugorva, ugye a Betépve című filmről, ami George Young-ról szól, aki Eric Habsbaum szavaival szóval Kolumbiát integrálta a világgazdaságba, tehát megvalósította ugye a kolumbiai kokain importot az Egyesült Államokba. Johnny Depp nagyon elkötelezett volt ebben a filmben, fel is kereste ugye a börtönben George Young-ot, együtt töltött vele sok időt, készült rá, a film nem váltotta be talán a hozzáfűzött reményeket.
Ugye John Cassavetes fia, Nick Cassavetes rendezte a filmet.
Nem, tettem, csak írta.
A
Nick Cassavetes írta. Opa, igen, bocsánat, igen, köszönöm. Igen, ő írta a forgatókönyvet, de nem igazán, én abszolút minőségében a Donnie Brasco mellé tudom tenni, tehát nagyon, nagyon szépen építkező, nagyon tehát tisztességes színészi játékkal elmesélt történetről van szó, de alapvetően egy egyéni hang hiányzik belőle. Viszont tudja azt, amit tudnia kell, tehát nem is vállal sokat.
Klasszikus stúdiófilm.
Igen.
Igen, igen, de bár azzal azért, hogy a kis Cassavetes mennyit dolgozott benne, az, ahhoz azt azért kicsit árnyalja, hogy amúgy Johnny Depp sokszor elmondta, hogy amúgy ő nagyon sokat improvizált egyébként a párbeszédekbe, tehát hogy mondjuk úgy, hogy akkor a treatment jellegében, tehát a történetvázban volt erős. De az való igaz, hogy ez mondjuk legalább sikeres film volt költségvetés bevétel arányosításban szemben a Rumnapló vagy a Félelem és reszketéssel.
És akkor mit mondhatunk arról a filmről, ami ugye egyszerre emelte szupersztári magasságúba Johnny Deppet, az addigi alternatív underground művészek által kedvelt színészt. Ugyanakkor viszont azt hiszem kis végezte Johnny Deppnek a karrierjét művészileg. Ez a Karib-tenger kalózai, amiben egy Jack Sparrow kapitányt, egy ilyen spicces Keith Richards paródiaként formálja meg. Először a producerek fenyegetőztek, hogy kirúgják Johnny Deppet ebből az egész produkcióból, mert hogy tönkre teszi magát a filmet. Aztán hát az eredménye Johnny Deppet igazolták, mert a közönség imádta ezt a spicces, részeges Jack Sparrow-t, ugyanakkor viszont ettől kezdve ezt várták el tőle, és hát
mondjuk ebben nem volt nehéz, tehát ezzel azért tudod dolgozni ennek
hát
a
kihívásával. Egyébként nem rossz film ez, most csak az első filmről beszélek. A klasszikus Jerry Bruckheimer produkció, biztonságos, minőségi, és ennek minden előnyével és hátrányával.
Tegyük hozzá, hogy maguk a kalózos filmekről ugye azt tartották, hogy az nem hoz bevételt, a kalózos filmet nem szabad csinálni.
Ez ugye, Polanski legnagyobb bukása az 1986-os kalózok, ami szerintem jobb film, mint ez.
És a Cliffhanger rendezőjét segíts már, Pali.
René Harlin.
René Harlin is belebukott a kincses sziget.
Kalózai.
Majdnem tönkre is ment bele a Vajnaféle stúdió.
Így van, a Karalkó.
A Karalkó, és azóta elég kockázatos kalózos filmet csinálni. Igen. Ugye, egyébként, ha a kalózos film, akkor Richard Dunnertől a Kincsvadászok, de ezt majd megbeszéljük.
Igen, bár ott legalább nincs tenger, ugye igazából, és azt azért lehet, hogy más, pont ezért a Spielberg meg is finanszírozta, meg ugye gyerekek vannak, az mindent elvisz, de itt igazából azért ez egy fontos dolog, hogy ez nagyjából úgy egy nagy stúdiófilm, hogy mondjuk a David Cameron is úgy csinálta a Terminátort, hogy...
James Cameron.
Jézusom, igen, elnézést, mert az a... Igen, mert hogy ő
egyébként... A miniszterelnök
a miniszterelnök, ha már annyi angol van itt, gyerekek, szóval, hogy a James Cameron meg ugye...
Hát a Brexitet megfélbesíthetné.
Ugye ott is az volt a nagy truváj, hogy ugye ez a fajta gépies hang a Schwarzeneggernél, az amúgy a schwarzi ötlete volt, bár ugye szerintem csak azért, mert addigra már az összes színészvezető oktatóba már beletört a bicska, és igazából ez valóban adott hozzá, ugyanúgy, ahogy itt a Johnny Deppnél is, ez a kicsit becsicsentett, vagy igazából szalonspicces verzió adta meg valóban azt a hangulatot, amivel azért lehetett tovább menni, mert utána már nem kellett ehhez feltétlenül mondjuk az Orlando Bloom, és ő mégis jó volt a Jeffrey Rush ellentétében is, tehát hogy ez az egésznek, ugye pont annyira megyünk ki a szélére, hogy még azért a commerce világ és pénzadó versenyzők még elfogadják, vagy bevállalják.
De a legenda szerint, hogy amikor Johnny Deppet számok érték a producerek, hogy hát ez a Jack Sparrow, ez állandóan részeg, sőt, talán meleg is, Mire azt válaszolta Johnny Depp, minden karakter eddig meleg volt, akit eddig eljátszott.
Igen, és játszott transzvesztitás is egyébként, mielőtt leszáll az Éj című filmben.
Igen.
Jó, mondjuk Johnny Deppnek nem kell túl sokat sminkelni ahhoz, hogy nőnek nézzék.
Hát igen, bár mondjuk ezeket
ugye... Van benne egy ilyen androgyn.
Jó, de ezeket azért olyan producerek mondhatták, mint a Harvey Weinstein. Tehát ugye egyébként akkor inkább legyünk melegek ilyen értelemben, mert amúgy sokkal jobban tudunk kapcsolatot építeni bármilyen nemű emberekkel, mint az, aki most ebben a melegséget, vagy bármifajta betépettséget, vagy becsicsentséget akar problémaként látni, mert hogy igazából ő pont ezért kalandor, tehát hogy ő neki, ha ő ezt nem tenné meg, akkor nem lenne az a rejtői íze az egész karakternek, mint a 14 karátos autóra, ha gondolunk. Szóval, hogy...
Igen, de ugye ez is ugye a 60-as évek Disney filmjeire, ugye ez a Kalóz Jack, Száz élete és stb. Sorozatokra rímel, illetve ugye maga ugye a Disney World látványosság, amiből gyakorlatilag a Ted Elliott, Terry Rossi páros írt egy használható forgatókönyvet, és gyakorlatilag az, hogy erre tették rá a Gore Verbinskit, aki meg teljesen ilyen akcióőrült rendező, és ebből állt össze az a fajta dolog, ami nem tudom, 700 millió dollárt keresett. Tehát...
Így van, igen.
Ugye a Karib-tenger karózai sorozat egy elképesztő siker, aztán 2010-ben az Ali Csodaországban hát 1 milliárd dollár fölött termel. Pali, fél percet van rá. Miért következik az el, hogy a 2010-es években Johnny Deppet leírják szígyen és gyalázat módra?
Egyrészt nagyon sokáig, mivel az volt siker, tőle azt várták el, hogy a Jack Sparrow kapitányt játsza, és ő ennek eleget is tett. Másrészt a Tim Burton projektek sem váltották be hozzá fűzött reményeket.
Az Éj sötét árnyéket.
Például az Éj sötét árnyék, amiből ilyen tévésorozatot meg egyebeket terveztek, de hát...
A Sweeney Todd óta a Tim Burton is úgy...
Igen. És akkor erre még ugye rájött ugye a magánéleti válság, ugye az Amber Heard-del való kapcsolat, illetve a válás, ebből egy ilyen média szenzációt kreáltak, és ugye ő, ugye Vanessa Paradis-zel volt évekig, ugye tőle született a két gyerek, aki már ugye a lányuk már maga is saját jogon filmsztár, és gyakorlatilag a Johnny Depp karrierje most egy ilyen várakozó állásponton áll, nem tudni merre indul el, bízunk a legjobbakban.
Már több ilyen színész portrénk volt, azt hiszem közülük Johnny Depp az, akiről lehet tudnám képzelni, hogy egyszer belőle régen minden jobb volt.
De az való igaz, hogy azóta B-filmekszerű dolgokban van, mert az a Forrest Whitaker-es tupekes nyomozós film valóban már nem az a régi híre.
Köszönjük szépen, ez volt a régen, minden jobb volt. Laska Pál, Bezsi Tamás, Balázs István, Csundelik Péter.
Szervusztok.
Sziasztok.